Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm az Erdély Mária Rádió hallgatóit a kolozsvári stúdióból. A mikrofonnál Ferenc emessét hallják. A hónap második hétfője van, mely egyben az ajándékbeszélgetés műsorideje is. Ma este a technika segítségével Szegeden vagyunk, a Tarjánvárosi Szent Gellért plébánián foglalunk helyet. Az éter hullámain keresztül keressük a közös pontokat, a fogódzókat ebben a különös világban, a mondhatni életút áttekintésben dr. Benyik György plébánossal, egyetemi oktatóval. Egy 50 perces adás kevés 70 évnyi visszatekintésre, megérintődésre azonban éppen elegendő. Tanár úr, szeretettel köszöntöm, köszöntjük, Isten hozta Erdélybe, Isten hozta közénk.
Hát köszönöm szépen, hogy legalább így ott lehetek Erdélybe, volt amikor személyesen is, és hát Erdélyország, csodaország, katolikus ország, mindig nagy élményt jelent számomra Gyulafehérváron a Jakobényi érsek, az Olázoli, Kolozsváron a Nóda Mózes, Zamfir Karina és hát a református teológiáknak az előadói is barátaim, és hát sokat együtt dolgoztunk, úgyhogy ha most az éteren keresztül kapcsolatba jutunk, az egy külön öröm számomra.
És nekünk is külön öröm az, hogy itt van velünk, és elfogadta ezt a beszélgetésre való felkérést, egy amolyan életút áttekintést. Na de beszélgetésünket kezdjük már is egy, hát mondjuk zárójeles, kitérő, de mégis ide tartozó kérdéssel. Pünköstkor ünnepelte 70. születésnapját. Mit jelent a születésnap? A 70 év sok vagy kevés?
Hát a Jakobényi érsek úr azt mondja, hogy mindig a 120 év az az igazán érdekes. Hát majd, hogyha megérem, akkor megmondom, hogy neki, hogy érdekes volt-e. Minden esetre minden ilyen kerek évforduló, ilyen áttekintésre ad okot. Udvardi püspök úr, aki már meghalt, szegedcsanádi püspök úr, azt mondta, hogy a névnapját ünnepli, a születésnapját nem, mert akkor visszavonul és elgondolkodik azon, hogy mit tett az Úristennek, és mit tett saját magának, és mit kell meggyónni, és mi az, amiért nincs lelkiismeret fordulása. Hát én is így tettem, bár azért áttekintettem egy kis hát írásban az elmúlt 70 évet, és magam is meglepődtem már, hogy hát körülbelül olyan 400 publikáció, 30 könyv, 8000 hallgató, és hát sok-sok mise, temetés, keresztelés van mögöttem. Érdekes módon, amikor a rendszerváltás volt, akkor két évben megtörtént az is, hogy 50 embert kereszteltem, később 30 embert egyetlen egy napon. Hát ezek az elmaradt keresztelők voltak. De a 70 évben talán a legérdekesebb az, hogy úgy készültem a papszentelés kapcsán, hogy egy unalmas korban fogok élni, amelyben állandóan a kommunizmus lesz a meghatározó tényező. Aztán nem így lett, hanem nagyon változó korban minden másként lett, mint ahogyan ezt gondoltam.
Hogyha visszamenjünk mondjuk az időben, én nagyon szeretek nosztalgiázni így az interjú alanyaimmal, és mondjuk a gyermek Benyik Györgyöt képzeljük magunk elé, akkor kit, hogyan, hol látunk, miként emlékszik vissza ön a gyermekkorára?
Igaziból egy csodálatos gyermekkorom volt, én egy első generációs hát értelmiségi vagyok, mondhatnám azt is, hogy paraszt gyereknek születtem, ez a őszintén megfogalmazás, harmadik gyermekként. Egy borzasztóan nehezen dolgozó átszülők gyermekeként. Én azt szoktam mondani, és ezt mondtam el a 96 éves korában elhunyt édesanyám temetésén, hogy én csak pap vagyok, de ő a hit hőse volt, ugyanis 18 éves korában elveszítette a Donnál az saját édesapját, az én nagyapámat. Aztán, amikor összeházasodott édesapámmal, akkor 3 hónapos terhesként őt elvitték a frontra, és az első gyermekét édesapám 1,5 éves korában látta meg. Házat építettek, elvitte az ár, aztán újra házat építettek, annak lejárt a bérleti szerződése, aztán újra házat építettek, akkor meg a TSZ hát vette el a telket, aztán újra házat építettek, akkor már a gyerekeknek is kellett, szóval állandóan azért küzdködtek, hogy otthont teremtsenek, és én ebben a millióban nőttem föl, Mégpedig olyan hát papokat láttam magam előtt, akiket nem jelentettek meg a nevét az újságban, mert nem voltak se ellenállók, se együttműködők, hanem papok voltak, és ezeknek a munkáját látva, én azt hiszem, akkor vált előttem világossá, hogy mi is tulajdonképpen a papi munka. Annak ellenére, hogy a plébánosra, mivel szegény gyerek voltam, nem nagyon örült, hogy én még minisztrálni is akarok, aztán kiderült, hogy az összes többiek lemaradtak a minisztrálásból, és hát aztán végül is akkor már boldog volt, amikor elérkeztem odáig, hogy a papszentelés a saját falumban, most már városban, Soltvadkerten történt, ahol ez nagyon megmozgatta maga a szentelés ténye az embereket, hogy még ebben a világban hát vállalják a papságot. Sokan úgy gondolták, hogy ez őrültség. Én meg úgy gondoltam, hogy nem állhatok ellent.
Mondjuk, ha itt ragadnék le, hogy otthon teremtés, meg papszentelést, ugye a kettőt picit összekapcsolva kérdezném, hogy milyen út vezetett egészen odáig, hogy pap lett, miért is lett pap egyáltalán, és milyen meghatározó események, történések voltak akár így az otthonteremtéstől kezdve az életében, ami meghatározta pályáját, hivatását?
Családi legenda azt mondja, hogy a prédikációt nagyon korán kezdtem, mégpedig minden hát falusi gyereknek az első munkája az, hogy liba pásztorként kezdi, és én liba pásztorként prédikáltam a kacsáknak. Nem ilyen görög nyelven, nem is magyar nyelven, hanem kacsa nyelven, hogy ilyen pa-pa-pa-pa-pa-pa. Hát ennek az lett a következménye, hogy nem én vigyáztam a kacsákra, hanem a kacsák vigyáztak rám, és állandóan követtek mindenhova. Úgyhogy édesanyám mondta is, hogy hát tulajdonképpen papnak kellene lenni, mert ha a kacsákat magad köré tudod gyűjteni, hát ha a híveket is tudod. Hát az az igazság, hogy a kacsákkal könnyebb volt, mint a hívekkel, de azért talán ez is érdekes volt. A másik nagyon érdekes dolog, itt Szegeden megjelent egy könyv, a Hitoktatás a katakombákkal da címen. És ez bemutatja az orális hagyomány alapján, tehát a hívek szóbeli emlékezése alapján azokatnak a papoknak az életét, akik igaziból nem csináltak semmi rendkívülit, csak hitoktattak, miséztek, tisztességesen prédikáltak, temettek, kereszteltek, eskedtek, és fönntartották az emberekben a vallásos érzést. Máig is szomorú vagyok azért, mert hogy nagyon szerettem volna, hogy ez a kezdeményezés tovább megy, és más egyházmegyékben is összegyűjtik azoknak a papoknak az életét és munkáját, amelyből egy csomó ember számára hit fakadt. És ez valahogy megakadt, csak püspökök, tanárok, professzorok, ellenállóknak a történetét hát örökítik meg, pedig az egyház élete és a hit az ezen embereknek az életének és életpéldájának meglátásából, meghallásából jön elő. Tehát én is ilyen papok között nőttem föl, és azt láttam, hogy ők abban az időben, amikor hát nem volt dicsőség hitről és vallásosságról beszélni, és a szülőket lebeszélték a hitoktatásról, vagy arról, hogy beírassák a gyerekeiket a hitoktatásra, ők kitartottak, végezték a munkáját, végezték a lelki gyakorlatot, kocsival mentünk, hogy a vidéki tanyákon végezzünk lelki gyakorlatot. Hát volt olyan is, hogy persze, ha szabad elmondani, ez egy igen humoros eset volt. Elmentünk húsvét másnapján a lelkes kántorral ki egy filiába misézni, és hát egy öreg asszony volt ott, meg egy kisunoka, mert pedig hárman mentünk ki, és hát mondtam, hogy ezt talán nem is kellett volna csinálni, de hát mégiscsak miséztünk, és betévedt az ottani képviselő testületnek az elnöke, már 5-6 locsolás után, jó kis pálinka szaggal, és mondtuk, hogy hát akkor most misét kezdenénk, és a Krisztus föltámadott kezdetű éneket kellene kezdeni. Azt mondja, azt itt senki nem tudja. És mielőtt még valamit tehettünk volna, belevágott a legismertebb énekbe, hogy mennyből az angyal lejött hozzád. Amire hát a szerencsére még háttal misézett a pap, de úgy ugrált a miseruhája, mint hogyha valami táncot járt volna. De ebben a furcsa helyzetben is érdekes módon a hit kifejezte saját magát, még a pálinka ellenére is, és bizony az öreg asszony, aki már alig félálomban volt, és a kisunoka is lelkesen bekapcsolódott, hogy mennyből az angyal, még akkor is, hogy Jézus föltámadásának az ünnepe volt. De amiért ezt az anekdotát elmondtam, az az, hogy olyan időben érlelődött a hivatásom, amikor az egyház megszorítás alatt élt, azonban valami erőt sugárzott mégis. Na most, ez nem biztos, hogy jelen pillanatban így van, és ez az erősugárzás az, ami miatt úgy gondoltam, hogy hát egy ilyen erőtérben dolgozni talán jó lenne nekem is.
Azt hiszem, karácsonykor majd, amikor fogjuk hallani a mennyből az angyalt, eszünkbe fog jutni ez az anekdóta, nekem biztosan.
Hát, hogyha még mindig emlékeznek erre az interjúra, akkor az egy nagy, nagy, hát megtiszteltetés lesz.
Majd a 80 éves születésnapján felidézzük.
Jó, hát, ha megérem, de én azt szeretném, hogyha a 120-on is készítene velem.
Mindenképpen, mindenképpen. Folytassuk egy picit a beszélgetésünket magával a szenteléssel, ugye a tanár úr is említette már. 1975 pünkösdjén szentelték pappá, kiszámoltam egészen pontosan 47 éve. Hogyan emlékszik vissza a kezdetekre a szentelésre, hol kezdte meg papi tevékenységét, milyen tapasztalatokat szerzett a korábbi szolgálati helyein?
Íjas érsek szentelt föl, és reform dolog volt, hogy nem a kalocsai székesegyházban, hanem a szülőfalomban, most már azért város ez a szülőfalom, Soltvadkerten szentelt föl egy másik kalocsai pappal együtt, és ez a tény, hogy Soltvadkerten hát papot szentelnek, ez akkor még nem történt meg, bár Soltvadkertről számos pap született, ezt csak utólag most a templom évfordulója kapcsán tudom fölidézni, hogy bizony jeles papok jártak előttem is, legelőttem Privitek Lászlót szentelték, ezt Kalocsán, most volt annak a aranymiséje, és hát azóta is elég sok 7 vagy 8 papi hivatás született ebből a városból, és a szentelésem kapcsán talán több fiatal emberben is fölmerült az, hogy ezt érdemes csinálni. Az egyik legnagyobb hát örömem, hogy az egyik növendékem Pápai Biblikus Intézetbe végzett, és hát tulajdonképpen mondhatom azt is, hogy az utódom a katedrán, legalábbis már ad órákat, és hát ez a tény, hogy a saját szülőhelyemen szenteltek föl, ez a híveknek egy nagy megerősítése volt. Olyan lelkesen énekelték a szájszívünkben nagy Istent, hogy azóta se hallottam ilyen lelkesen énekelni. Érdekes az, amikor a hívő közösség valahogy megérzi, hogy hát valami nagy lelki esemény történik, és lehet, hogy ez a közös érzés az, amely engem igaziból rabul ejtett, hogy örömben és bánatban ezt az érzést, amely a hívekben éppen az én szentelésem kapcsán fölvetődött, ezt nem szabad cserben hagyni, és tovább kell ápolni.
A Szegedi Biblikus Konferencia szervezését és a konferencia kiadványainak szerkesztését végzi 1988-tól évenként résztvevők a Kárpát-medence teológusa és a teológusok a világ minden tájáról, az utóbbi éppen nemrég volt. A konferencia hangsúlyozottan teológiai, legfőbb célja, hogy a teológiai gondolkodást fejlessze. Nem titok tehát, hogy az ön élete, hivatása a Szentíráshoz kapcsolódik. Erről, valamint a konferenciák fontosságáról meséljen nekünk.
Hát azt kell mondanom, hogy én egy együgyű ember vagyok, és egy egykönyvű ember. Néhányan azt mondják, hogy hát ez veszélyes. De én úgy gondolom, hogy az 1975 5-től máig a magyar teológia óriási fejlődést tett, hiszen amikor én teológiát kezdtem el tanulni itt Magyarországon, akkor még igaziból könyveink se voltak, és amikor pedig Rómában a Gergely Egyetemen és a Biblikus Intézetben előadásokat hallgattam, akkor mellbevágó élmény volt, hogy bizony a magyar teológia a nemzetközi teológiának csak egy apró kis lábjegyzete, és a jeles teológiai összefoglalók magyar szerzőket meg se szoktak említeni. És amikor végeztem, akkor a jezsuita professzoraim segítségével Ugo Vanni és Emilio Rasco volt az első ilyen külföldi előadó. Elkezdtük a szegedi biblikus konferenciát, amelyen az első alkalommal csak 7 ember vett részt, de maga Gál Ferenc is részt vett, és ezért nem lehetett megszüntetni, mert jeles professzor állt mögötte. Majd pedig Jakubinyi érsek lett ennek a konferenciának az alelnöke, a helyi püspök Gyulai püspök úr mellett, és mivel két főpásztor is támogatta ezt a konferenciát, nagyon sokan úgy gondolták, hogy akkor, bár ez egy vidéki és nem budapesti intézmény, azért mégis érdemes erre eljönni, vagy érdemes erre odafigyelni. Ebben az időben azért még az volt az általános nézet, hogy ha Bibliáról csak professzorok beszéljenek, és csak katolikusok, és az eretnekeket be ne engedjük, mert értve alatta az evangélikusokat és a reformátusokat. Most az az igazság, hogy én ezt a félelmet nem osztottam, és ez egy kis ellenérzést is gerjesztett a katolikus körökben, hogy én az ökumenizmus jegyében a protestáns professzorokat is behívom. Aztán az idősebb professzorok pedig azt nehezményezték, hogy horribile dictu, még a civileket is és a nőket is beengedem a konferenciára. Annyira nem botránkoztak meg rajtam, mint ahogy Jézuson megbotránkoztak, hogy nőkkel is foglalkozik, és nőknek a lelki életével is foglalkozik, de azért nagyon furcsán reagáltak erre. Amikor aztán a Ratzinger Alapítvány szervezésében a Lateráni Egyetemen is hasonló stílusú konferenciát szerveztek, akkor attól kezdve már nem tekintettek a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferenciára úgy, mint valami eretnek, katolikus egyházon belüli eretnek mozgalomra, hanem nagy tiszteletet vívott ki Magyarországon, Erdélyországban, Felvidéken, sőt Kárpátalján, és a német professzorok, élükön Joachim Gnilkával, aki a Pápai Biblikus Bizottságnak is tagja volt, és azt mondta, hogy ő nem fél a hittani kongregációtól, amelyet akkor Ratzinger bíboros vezetett, mert ő sokat együtt vizsgáztatott Ratzinger bíborossal, illetve szigorlatoztatott. Ismerem a bíboros úr minden kérdését, és azt is, hogy mit akar hallani erre, úgyhogy nem félek tőle. És ez viszont, hogy ő jelen volt a konferenciánkon, számos német katolikus és protestáns professzort vonzott Szegedre, és ebből nőtt ki az a konferencia, amely körülbelül egy ilyen 60 könyvet adtunk ki, ebből 31 vagy 30 az a biblikus konferencia előadásainak gyűjteményes kötete, amelyben a legutóbbi években már angol és német nyelven adjuk ki a köteteinket, és 70 egyetemre terjesszük. Vagyis tulajdonképpen sikerült megcsinálnom azt, hogy a magyar és a magyarországi teológiát a nemzetközi köztudatba belevittem. Igaz, hogy közben egy újabb generáció nőtt föl, és nagy előny lett abból, hogy különböző felekezetek, különböző egyetemi kultúrákat közvetítenek, és itt Szegeden egy barátságos párbeszéd keretében ezeket az ismereteket összegezni lehet, és kiderült, hogy érdemes egymás véleményére és egymás akadémiai kultúrájára odafigyelni, mert ebből egy termékeny párbeszéd lesz, Nagyon érdekes, hogy a mostani konferenciánk, amely a bibliai hermeneutikával foglalkozott, és egy meghatározó könyvet a bibliai hermeneutikák Origenésztől napjainkig című 1118 oldalas hát kézikönyvet fordítottunk magyarra. Ennek kapcsán ennek a kötetnek a vezetői és szervezői eljöttek, akik előtte végig zarándokolták a Löweni konferenciát, aztán a Salzburgi konferenciát, és akkor részt vettek ezen a konferencián, akkor azt mondták, hogy ez izgalmasabb volt, több volt a kérdés, több volt a vita, és sose gondoltuk, hogy Magyarországon ilyen jól fejlett európai szintű teológiai párbeszéd bontakozik ki Szegeden.
Adja Isten, hogy sok hasonló legyen még, és hát majd azon a 80 éves és 120 éves születésnapon is beszéljünk arról, hogy éppen most telt el a konferencia.
Hát igen, majd ha netántán nem kárhozok el, hanem a tisztítőzbe jutok, akkor valószínű az lesz a feladatom, hogy az összes konferencia kötetnek a sajtóhibáit kell majd javítanom, mert nincs kötet hiba nélkül, sőt, ne mondj el senkinek, én se vagyok hiba nélküli.
És milyen jó, hogy egyikünk sem. Hogyha már az egykönyvűségnél tartottunk, és a Szentírásnál, mit ajánl, hogyan, milyen szemmel olvassuk a Bibliát, hiszen sokszor sokan feltesszük ezt a kérdést, mert talán kinyitjuk, de nem tudjuk, hogy hogyan olvassuk, mit keressünk, hogyan keressünk. Hát egy olyan laikus szemmel mondjuk.
Hát meg kell mondanom, hogy én aztnak örülök, hogyha laikus szemmel olvassák a Bibliát. Kölcseinek van a parajnézisze, hogy mint üres beszédű társalkodót úgy kerüld a tartalmatlan könyvet. Kölcsei erre nem gondolt, hiszen ő amikor megírta a himnuszt, akkor egy Zsoltár parafrázist írt tulajdonképpen. Egyedül Európában Magyarországnak van csak olyan nemzeti himnusz, amely Zsoltár parafrázist írt. És én azt gondolom, hogyha valaki úgy olvassa a Bibliát, hogy az nem csak szent könyv, hanem könyv, az ember könyve, az emberek könyve, akik rögzítették a maguk Isten tapasztalatát, vagy a maguk hát vívódását az Istennel, akkor nagyon sok olyan jelenséget találnak írva a könyvben, amely megjelenik az ő életükben is, és ez azt jelenti, hogy az írás életre kell. Egyszer olvastam egy különös tudásszociológiai művet, amelyben azt a tézist fogalmazták meg, hogy addig, amíg egy könyv a könyvtárban van, addig ez egy halott könyv. Abban a pillanatban, amint valaki egy olvasó kezébe veszi, akkor a benne lévő tudás az olvasón keresztül megjelenik a társadalomban. És én azt gondolom, hogy az Isten igéje is a sugalmazás élőként akkor jelenik meg, amikor valaki a Biblia könyvét olvassa, mégpedig úgy, hogy az átmegy az ő érzelem világába. Még akkor is, hogyha nem tud mindent elfogadni. Van egy ilyen tévés kifejezés, amikor kérdezik a riport alanytól, hogy véleménye szerint ez átmente a képernyőn, vagy sem. Vagyis, hogy elmondtam, amit hát akartam, és hát közben mindenki sörözött a képernyő előtt, és nem figyelt oda, vagy odafigyelt. Van egy érdekes retorikai könyv, amely egy furcsa hát kifejezést vezet be a prédikáció kapcsán, ez pedig a disszociáció. Az asszociációt mindenki ismeri, az, amikor felolvasok egy szöveget, és arról az én életemből, vagy az én tapasztalatomból valami eszembe jut. Na most, ha a pap olyanokat mond, amely csak az ő életére és tapasztalatára vonatkozik, akkor ezt lehet látni, hogy a kedves hívek egyre inkább lehajtják a fejüket, magukban néznek, pontosabban a cipőjüket nézik, és azon imádkoznak, hogy mikor fogja befejezni a plébános úr ezt a hortobágyi prédikációt, amely széles, hosszú és lapos, mint a hortobágy. Nos, azonban abban a pillanatban, amikor olyan dolgokat kezd el mondani, amely megmozgatja az ő fantáziájukat is, akkor beindul a disszociáció, és akkor fölemelik a fejüket, és elkezdik hallgatni, és elkezdenek ők is gondolkodni, sőt, megtörténik, hogy ez odáig hat, hogy még haza is viszik a problémát, és még otthon is kezdenek el gondolkodni. Hát ez a disszociáció. És én azt gondolom, hogy azt kell elérnünk, hogy ilyen disszociatív módon a hívek is úgy kezdjék el olvasni a Szentírást, hogy ez nem a múlt könyve, ez a múlt jelen könyve, amely alakítja az én jövőmet is.
De jó, ezt biztosan magammal viszem, így ezt a mondatot, mert ez úgy most engem nagyon megérintett. Haladjunk tovább az életút áttekintésben, térjünk rá mondjuk a 2000-es évekre. Hát egy picit előre haladtunk, de hát ahogy mondtam, 70 évnyi visszatekintés nagyon kevés egy 50 perces adásra. De mondjuk, hogyha 2011-re lépünk át, április 14-ére, amikor a teológia oktatói tevékenységének megtartása mellett kinevezték plébánosnak a szegedtarjánvárosi Szent Gellért plébániára. Érdekelne, hogy hogyan lehet mondjuk jól összeegyeztetni a plébánosi teendőket a kutatói-oktatói munkával, és hogy hogyan jut mindenre időm?
Nehezen, azt kell mondanom. Ez a town gown, illetve a kancel és a katedra kérdése, vagyis hogy a szószék és az egyetemi katedrát hogyan tudja az ember összeegyeztetni. Ha ez nem találkozik egymással, akkor nagyon nehéz. Most, hogy a hermeneutikai könyvet fordítottuk, akkor a középkori bibliai hermeneutákból Bonaventura, vagy Ágoston, vagy Nicola de Lira hát műveinek elemzése kapcsán nagyon érdekes mondatot olvastam. Ez pedig így hangzott, hogy a középkori egyetemi oktatók, amikor nagyon elvont fejtegetésekbe bocsátkoztak a bibliai hermeneutikáról, sose feledkeztek meg, hogy ennek a végeredménye az legyen, hogy jobban tudjanak prédikálni. Vagyis sohasem csak konferencia teológiát akartak művelni, hanem valamit a hívő közösségnek akartak visszaadni a saját kutatásaikból, még a szószéken is. Hát körülbelül ezt csinálom, bár meg kell mondanom, hogy állandó feszültségben élek, mert amikor a professzor kollégáim elismernek, és azt mondják, hogy nagy dolgot csináltam, a angol és német nyelvű hát, konferencia kötetekkel, akkor bizony ezt nagy főhajtással hát, tudomásul veszik a híveim, és utána azt mondják, hogy és tessék mondani, mikor fogjuk megszüntetni azt, hogy a templom beázik, és hogyan fogjuk megoldani, hogy a gázárak éppen magasra mentek, és a templomot is gázzal fűtik, hogy mikor készülnek el a napelemes, hát olcsó elektromos áramot adó dolgok, vagy volt-e a betegeknél, az első péntekes betegeknél, vagy amikor végigjárom az Acél utcai hát, szociális otthont, ahol hát valami 120 hát beteg van, és hát én csak úgy szoktam mondani, hogy a Hádész és a tisztító tűznek a földi helye, akkor bizony megvisel, hogy milyen nyomorúságos az emberi életnek a vége, akkor néha az az érzésem támad, hogy ezzel kellene többet foglalkozni, és nem pazarolni az energiámat a teológiára, de aztán végül is újra visszaesek abba a hibába, hogy elkezdem szervezni az összejövetelt, és hát szolgálom azt, hogy az egyház az több szintű szociológiai rétegből és több intellektuális csoportból jön össze, és ezek mindegyikét szolgálni kell. Hát most már, mivel édesanyám, édesapám, a testvéreim meghaltak, végül is az egyházközség az én családom, és ezt a családot szolgálni kell, és hát örülök, hogyha össze tudnak jönni vasárnaponként, ilyen 300 körüli hát hívő megtölti a templomot. Ez egy olyan plébáni egyébként, amelyben a plébános nem olyan, mint a jóisten, aki hétköznap láthatatlan, vasárnap fölfoghatatlan, hanem valami olyasmi, aki szervezi az ő hívő közösségüket, és az a 28 csoport az önmagában is tevékenykedik, de azért, hogy az egyházközség élő, szociális és lelki közösség legyen. Ezt szolgálni, ez egy nagyon erőteljes érzelmi kötődés számomra, és hát azt mondom, hogy az energiám meg azért van, hogy ezeket az elvárásokat kielégítsem. Hát ameddig tudom, csinálom. De valószínű, hogy a családi munkamániás tapasztalatokból összegződött ez a magatartásforma. Igaziból én élvezem a plébánosságot is, bocsánat a professzorokért, és élvezem, amikor hát az egyetemen is taníthatok, bocsánatot kérek az egyszerű hívektől, de én azt szeretném, hogyha azért az egyetemi oktatásom végén is valahogy rájönnének az ima fontosságára, az önvizsgálat fontosságára, és hogyha ezt elő tudnám idézni a hallgatóimba is, úgyhogy a kredit mellé még ezt az érzelmet is hozzáadnám.
Igen, szerintem egyébként ez az otthonteremtésből jött. Most is ugye úgy az otthonteremtésben nőtt fel, és akkor most az otthont teremti az egyházközség számára, de ugyanúgy természetesen a diákjai társaságában is.
Igen, most elmondtam, hogy 70 éves vagyok, 75 éves korban nyugdíjba lehet menni, tehát van 5 évem, az 5 évemnek a feladata az, hogy megújítsam az egyházközséget, fiatal tagokat, fiatal akolitusokat, fiatal csoportvezetőket állítsak az érre, hogy amikor elhagyom ezt az egyházközséget, ne a nyugdíjas klub legyen az egyetlen, aki támogatja a híveket, hanem legyenek cserkészek, legyenek fiatalok, és hát így adjam át a következő plébánosnak ezt a élő közösséget.
2015. október 14-e, gondolom, hogy egy különleges nap volt az ön számára, és azok számára is, akik mondjuk részt vettek annak az ötkötetes kézzel írt Bibliának a szerkesztésében, amelyet vallásos csoportokkal írt határokon innen és túl. Hogyan emlékszik vissza erre az útra, illetve a Szentatyával való találkozásra?
Hát az az igazság, hogy valóban ez egy nagy élmény volt, de számomra a legnagyobb élmény azért nem ez a csúcs teljesítmény, hanem a hozzávezető út volt. Ahogy a diákok, a felnőttek és teljesen ismeretlen emberek, templomban nem járó emberek is, elkezdték át fölvenni, vagy másolni a Bibliát, és ennek következtében megnyilvánult az ige ereje. Vagyis, hogy amikor az emberek olvasták a Bibliát, a szöveget, amelyet ez program hát rájuk kényszerített, akkor felfedeztek egy másik világot. Én azt szoktam mondani, hogy az olvasásban az a jó, hogy az egy egyszemélyes mozi. Olvasom a szöveget, és elképzelhetem azt a helyzetet, amikor az ember nem üres beszédű szöveget olvas, hanem a Bibliát, akkor elképzeli azt a helyzetet, amikor az emberek szembesülnek a misztérium tremendum et fascinózummal, vagyis a félelmet keltő és hát földobó Isten közelséggel, és ennek az élményét rögzítik írásban, és megkérdezik magától, hogy hát nekem miért nincs ilyen. És hát amikor ennek a gyűjteményét át tudtam adni a Szentatyának, annak az 5000 embernek a kézírását, és elhelyezték a Vatikáni könyvtárba, illetve a Germanikum könyvtárába, amikor a Szent Péter téren ez létrejött, hát nagyon furcsa dolog volt, hogy a Szentatya 5 percig fölfüggesztette a világ pásztori kormányzását, és hát elkezdte nézni a köteteket, és Hát mondtam, hogy Szent Atya, még van lent három, de a biztonsági szolgálat nem engedi, hogy lenyúljak, mert féltenek téged. Mondta, hogy ne féltsék. És hát nagyon gratulált, és nagyon boldog volt, hogy erre az ünnepségre elkísért egy 50 vagy 70 fős csoport, amelyben a Kárpát-medencéből, Felvidékről, Erdélyből, Szerbiából és Magyarországról is voltak bibliamásoló középiskolások. Ami azt jelenti, hogy itt a Szentatya előtt a Bibliát átadandó, egy kicsit összejött a fiatal Magyarország, van is egy csoportkép a honlapunkon, ami ezt bizonyítja, hogy egy kicsit beírtuk magunkat az üdvösség történetébe, és azt hiszem, hogy ez egy nagy élmény lett azoknak is, akik eljöttek erre az ajándoklatra, azoknak is, akik hát írtak ebbe a könyvbe, és én úgy gondolom, hogy hát megörökítettük a kézírással a sokszínű magyar embereknek a lelkét, és ezt elhelyeztük egy remélem biztos helyen a Vatikáni Könyvtárban. Legalább itt együtt vannak öt kötetben a magyarok.
Egy hát elég furcsa, nehéz, bizonytalan világban élünk, legalábbis sokan így látjuk, így érzékeljük. A hívei nem teszik fel önnek a kérdést, hogy hol van Isten ebben a megbillent, értéket vesztő világban, avagy hol van Isten a bajban, és mit lehet ilyenkor egyáltalán válaszolni, mondjuk plébánosként?
Hát az elmúlt hónapokban olvastam Dávid Katalinnak, aki egy örmény származású, hát művészettörténész, nagyon-nagyon hát híres katolikus művészettörténész, a visszaemlékezéseit, és ennek van egy fejezete, hogy egyház a vasfüggöny mögött. És van benne egy fájdalmas mondat. A fájdalmas mondat nagyjából így hangzik, hogy a nehéz időszakban csak arra gondoltuk, hogy magunkat mentsük, és megfeledkeztünk a hitehagyottakról, vagy a megrokkant hitűekről, a kételkedőkről, és ezért belteljesek lettünk. Ez egy szomorú, de sajnos valós tény, hogy az egyházak egy kicsit belteljesek lettek, és most a megváltozott helyzetben is, minthogyha csak azok érdekelnék, akik problémátlanul hisznek, kritikátlanul járnak a szentmisére, és hogyha netántán kérdéseket tesznek föl, vagy a saját kérdéseiket mondják el, akkor nem kedvelik őket. Hát én bevallom őszintén, hogy mindig is szerettem az egyháznak, ennek a belteljességnek a peremén dolgozni. A kommunista időszakban nagyon sok olyan gyereket kereszteltem meg, akik hát olyan szülőktől származtak, akik talán már hát nem is kötöttek házasságot, vagy már nem is voltak együtt, de mégis elhozták a gyerekeiket, és ez egy kicsit félve, hogy most akkor mi lesz. És akkor mindig belebonyolódtam olyan beszélgetésekbe, amely hát nem a hittani kongregáció hát dokumentumainak a magyarázata volt, hanem egy hívő papnak a személyes reakciója az ő problémáikra. Azt gondolom, hogy amennyiben csak hivatalos nyilatkozatokat ismételgetünk el, és nem válaszolunk az embereknek a kérdéseire, vagy nem úgy viselkedünk, hogy egyáltalán merjenek megszólítani, akkor bizony ezt a belteljes falat tovább építjük, és ez a fal egyre kisebb erős várat erősít, amelynek kevesebbek vannak a lakói, és én sose tekintettem ezt feladatomnak. Valójában hosszú az út, hát Szabó Lőrinc azt mondja, hogy jaj a barátság, jaj a szerelem, jaj az út lélektől lélekig. Szóval hosszú az út, amíg egyszerűen az emberek a problémáikat elmondják. Volt egy horribilis élményem, bevallom azután, egy ilyen lelki gyakorlatot tartottam délvidéken, és azt mondottam, hogy nem kell mindenkinek meggyónni, de mindenkivel akarok fél órát beszélgetni. És hát ebben a fél órában, ez a szerbiai háború utáni időszak volt, elmondták a háborús élményeiket az emberek. Van, ami talán nem gyónási titok, de ezt is úgy kezelem, de bevallom őszintén, hogy ez olyan mértékben fölzaklatott, hogy kocsássanak meg a kedves jó, hát magas lelkiséggel megáldott hívek, vagy papok, de én ezután hazajöttem, és bizony egy konyakot megittam, és azt kérdeztem, hogy uram, még meddig? Mert hogy nyomorúságos volt hallgatni, ahogy kirabolták, megerőszakolták, hát megalázták az embereket, és ezek az emberek még arra is kényszerülnek, hogy erről hallgassanak. Tehát nincs, aki meghallgatja őket, mert elítélik akkor őket. Tehát akkor éreztem azt, hogy mit jelent fórumot biztosítani azok számára, akik a maguk nyomorúságában élnek. Nem tudom, hogy szabad-e még hozzáfűznem egy anekdótát, ami nem velem esett meg, de nagyon jellemző. Volt a városunkban egy rendőr, 120 kiló volt, és 5 literre volt hitelesítve korból, és másfél literre pálinkából. Neki született egy leányom, aki hát édesapjának a nem túlságosan hát kiegyensúlyozott életének a következtében maga is zűrös életet élt, több abortusza volt, és a többi, és a piacon összefutott édesanyámmal. És azt mondja édesanyámnak, hogy maga olyan szent asszony, mert hogy a fia, a hát pap, imádkozzon értem. Azt mondja, hogy édes leányom, én megteszem, de te is imádkozhat. Azt mondja, engem már a jó Isten nem hallgat meg, mert én nagyon bűnös vagyok, én már nem is imádkozom. Mire anyám azt mondta, édes fiam, a jó Isten nem olyan, mint az emberek, a jó Isten mindenkit meghallgat. Nos, ez a legborzasztóbb, amikor valaki furcsa módon beismeri a saját bűnét, amit nagyon sokszor a gyónásban nem ismernek ettől igazán az emberek, és megszakítja a kapcsolatát az Istennel, nem mer az Istenhez fordulni. Tehát az, hogy ilyenkor odason forduljunk az emberekhez, és ebben a nyomorúságban az Isten felé fordítsuk, ehhez nagyon nagy empatikus készség kell, és nagyon nagy civil kurázs, mert ebben a helyzetben az ember szó segít a másik emberen, az ember szó, amit egy hívő ember tud mondani, és ilyenkor jó jönnek, hogyha az illető papnak is vannak megélt tragédiái, vagy megélt kérdései, mert akkor partnernek érzi magát. Mondhatok még egy anekdotát?
Igen, igen.
Következő történt. Hát, amikor megkaptam ezt a plébániát, jöttem, és hát iszonyú nagy koveddel, iszonyú nagy hát tisztelettel fogadtak, hogy a professzor úr ide a vidéki, a város széli plébániára kijön, stb. Nagyon, hogy mondták, nagyon szépen prédikál. Aztán megbetegedtem, lett egy rákos daganatom, megműtöttek, és hát én akkor azt gondoltam, hogy most azt kell megmutatnom, hogy én is hihetetlen félek, hogy most akkor jön egy út a halál felé egy rossz út, de hát hogyha most nem mutatom meg a híveknek azt, hogy én azért hát bízok, akkor nem végeztem el a szolgálatomat. Erre fogtam magam, és elkezdtem a saját betegségemen humorizálni, és mondván, hogy hát azért ne féljenek, visszajövök, és erre karácsony előtt bejön egy hát ember gyónni hozzám, és mondom, hogy hát akkor mikor jön utoljára, mondja a bűneit, hogy majd arra is rátérek, de előbb szeretnék valamit mondani. Én is olyan betegségben szenvedek, mint maga. És én azt gondoltam, hogy már föladom, halljak meg. De amikor hallgattam magát, hogy a saját betegségén még humorizál is, akkor azt mondtam, hogy ezt én is megpróbálom. Hát ekkor mondtam azt, hogy Hála Istennek, hogy beteg lettem, mert így megnyílt egy út a betegek és a szenvedők felé. Mert most már nem csak teológiai traktátusban tudok beszélni a betegekről, hanem együtt tudok érezni, mert tudom, mit jelent félni a földi életet, és tudom, hogy mit jelent az, hogy bizony ilyenkor bizonytalanok vagyunk. Hát ilyen értelemben az embernek az egyéni problémáinak a megélése, az segít abban, hogy azok felé nyisson, akik igazán rászorulnak a segítségre, mert ők is szenvednek.
Örömmel folytatnám ezt a beszélgetést, de sajnos a műsoridőnk végéhez érünk, és örvendek, hogy itt zárjuk ezzel a gondolattal, vagy ezzel a megvilágítással. Tanár úr, köszönöm a tartalmas együttlétet, az építő és értékes gondolatokat. Én a mai beszélgetésből két dolgot viszek magammal. A hiteles embert és a mindenben Isten irgalmát meglátó és felfedező plébánost, az embert, a tanárt és sokak példaképét. Ez már talán három, de mind a hármat viszem tovább, és adja Isten, hogy 10 év múlva, majd a 80. születésnapján újból beszélgessünk, de ahogy megígértem, a 120-on is. Köszönjük, hogy velünk volt. Isten áldja.
Még egy mondatot mondanom?
Persze.
Az öreg zsidó kereskedő azt mondotta mindig a vevőinek, hogyha tetszett, akkor ezt mondják el másoknak is. Ha nem tetszett, akkor mondják el nekem.
Úgy lesz. Köszönjük szépen. Isten áldja.
Isten áldja. Köszönöm a beszélgetést. Nagyon élveztem.
A kedves hallgatóknak pedig megköszönjük az együttlétet, a jelenlétet. Reméljük, hogy elvittek egy-egy gondolatmorzsát. Én többször is megérintődtem a beszélgetés alatt, és hiszem, hogy sokan éreztük ennek a beszélgetésnek a hatását is, fontosságát. Jövő hónapban újból várom önöket, és el is árulom, hogy az októberi meghívottam Kubik Anna színművésznő lesz, úgyhogy várjuk majd a kedves hallgatókat akkor is. Áldott szép estét kívánunk önöknek, ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Búcsúzom a kolozsvári stúdióból, a mikrofonnál Ferenc Emessét hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!